Hagyjuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy megajándékoztál bennünket ezzel a héttel. Ennek a hétnek minden ajándékával, minden kincsével. Köszönjük ezt az estét is, amit most tőled kapunk, és köszönjük hitben a holnapot is, ami a kezedben van. És köszönjük, hogy bár úgy tűnt, mintha elröpült volna az idő, mégis beteljesedett. Mégis hisszük, hogy célhoz ért, mert úgy lehettünk veled és egymással, ahogyan méltó ez a te népedhez, a te gyermekeidhez. Te voltál a legfontosabb, te voltál a te igéddel, a te szavaddal, a te csodálatos munkáddal a középen, és mi oda telepedhettünk, figyelhettünk rád, közelet kerülhettünk hozzád, egymáshoz, és figyelhettünk egymásra másképpen, más szemmel, más szívvel, más lelkülettel. Köszönjük a te szabadításodat, amit megtapasztaltunk. Köszönjük a próbatételeket, amelyekben végigvittél bennünket. Köszönjük, hogy rád támaszkodhatott a szívünk, és nem szégyenültünk meg. Köszönjük, hogy a nem értettek fölött ott ragyog mindig, amit már értünk. Segíts, hogy a bizalmunk, a hitünk teljesebb legyen. És kérjük ezt az estét is, te szenteld meg, hogy legyen mindnyájunk számára személyessé, áldássá. Hogy magasztalva, áldva, neked hálát adva tudjunk nyugovóra térni. Köszönjük, hogy felünk vagy. Légy áldott. Ámen. Idézem újra a Zsoltár utolsó verseit, és ebből az utolsó mondatot szeretném most érinteni. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiáll hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban. Kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Elértünk a hét utolsó estjéhez, legalábbis a közös hetünk utolsó estjéhez, és ebben egy csodálatos mondatot hallunk. Megelégítem hosszú élettel, és gyönyörködhet szabadításomban. Arról van szó, aki az életét az Úrra bízta, aki a rejtekébe, hajlékába menekült, akit Isten a maga szeretetébe vont. Ezt az ígéretet is elmondja nekünk, és ennek az ígéretnek a fényében érthetjük ennek az egész Zsoltárnak a csodálatos valóságát. Gyönyörködhet szabadításomban. És ezzel zárja ezt a mondatot, mielőtt ideérne, megelégítem hosszú élettel. Azzal a vágyjal jöttem én is imádsággal, hogy a szabadításról, a szabadságról és a szabadítóról többet lássunk, tudjunk, éljünk át. És ahogy mondtam a kezdetén a fokozást, hogy a legnagyobb ajándékunk az legyen, hogy gyönyörködünk a szabadítóban, magában abban, aki szabadítást készített nekünk. És csodálatos gyönyörködni a szabadításában. Ha tételesen felsoroljuk, hogy mi mindent mondott csak ez a hét, akkor már gazdagabban, sokkal szabadabban, sokkal teljesebben mehetünk tovább. Hiszen hallottuk, tudjuk, ő a szabadító, aki oltalmaz, aki meghallgat, aki velünk van, aki megdicsőít, és akiről most azt halljuk, azt olvassuk, meg is elégít. Megelégít bennünket, és egy különös mondat van itt, hosszú élettel. Azonban ez a hosszú élet, és a hosszú élet titka, azt gondolom, hogy sok mindenben fölragyog, mert éppen az a titok ebben, hogy bár a mértéke, hogy mennyi, ez teljesen Isten szuverén kezében van, és hogy kinek mi a hosszú, és mi az elég, és mi a rövid, és mi a kevés, ezt mi magunk sokszor másként látjuk, mint ahogyan Isten, az azonban bizonyos, hogy Isten azt az életet, amelyet nekünk szán, olyan életként szánja, hogy ebben az életben elégséges lesz minden, és az élet maga is elég lesz úgy, és annyiban, ahogyan is, amennyit Isten ad. Ez a hosszú élet kinek-kinek nem feltétlenül azt jelenti, hogy ennyi vagy annyi évtized, hanem azt jelenti, hogy Istentől megelégített, beteljesedésre vitt élet. Mert nem csak a hosszú, hanem a megelégített élet kérdése kerül elénk ma, hiszen Isten az ő csodálatos, szabadító szeretetében ezt is megígéri, hogy megelégít bennünket. És ez azért csodálatos, mert azt mondja el ez a bibliai mondat is, amit az egész Szentírás elmond, és amiről a személyes beszélgetésekben bizonyára ti is beszélgettetek, és bizonyságot is tehetünk egymásnak, hogy semmi és senki nem elégít meg, hanem csak és igazán egyedül az Úr. Ő a megelégítő Isten. Senki más nem tud megelégített életre vinni, megelégített életre szabadítani, felszabadítani minket. Hatalmas szabadítás és hatalmas szabadság ez, amiben valóban csak gyönyörködni lehet, hogy megelégített a szívem, hogy a minden napjaim úgy telnek el, hogy nem vagyok, nem kell benne elégedetlennek lennem, hogy Isten megelégítő szeretetében, szabadításában vagyok részes. Egészen más az, ahonnan indulok, egészen más az, ahol tart a világ, egészen más az, ahogyan az emberi hozzáállás gondolkozik Isten telenül, egészen más, mert a világ folyamatos kielégületlenségben és megelégítetlenségben van. Az életünk egyik nagy kérdése és egyben nyomorúsága is, ha mi, hívő emberek, úgy vagyunk jelen ebben a megelégítetlen világban, hogy nem mi hatunk a megelégítetlen emberekre, a kielégítetlen szívű emberekre, hanem fordítva, a megelégítetlen szívű, kielégítetlen szívű emberek hatnak ránk. A világ fejedelme hat ránk, ahelyett, hogy mi hatnánk a mi Urunk által erre a világra. Mert nekünk, a megelégített embereknek úgy kellene, úgy lehetne élni, hogy felmutatjuk, képviseljük, bemutatjuk, hogy mit jelent megelégített életet élni. Erre kaptunk elhívást, erre kaptunk felhatalmazást. Mi az, ami bennünket meghatároz? Hiszen ha a világban nézünk, akkor föltetjük a kérdést, hogy mi az, ami elég ebben a világban? Mi az, ami elég manapság? Nagyon egyszerűen válaszolok, és lehet persze tovább gondolni, vagy akár vitába szállni velem, de részben, ahogyan látom, ahogyan tapasztalom, azt kell mondanom, hogy ebben a világban szinte semmi sem elég. Szinte semmi sem elég. Soha nem elég semmi. Ha csak nem az, hogy gyakran azt érzi az ember, hogy nem bírja tovább, hogy elege van, de nem igazán, hanem ahogy ezt szoktuk mondani, elegem van. Milyen nyomorúság ez. Nem tudom, ha kísérletet tennénk arra, hogy mindenki elkezdje sorolni, hogy miből van elege, akkor meddig maradnánk itt, és mi mindent mondanánk. Mi mindenből van már elege. Persze ebben lehetnének olyan dolgok is, amire azt mondjuk, hogy na hát azért ez tényleg olyan, hogy erre azt mondom, hogy ez elég. Ezt már nem tűröm tovább. Ezt már nem bírom elviselni. Elegem van abból, hogy... És akkor beteszed ebbe, hogy miből van eleged, a másikban, a másikból, a hiányaidból, a problémáidból, a betegségből, a hiányból. Szóval mindent mondhatunk, elegünk van. A kérdés, hogy tényleg elegünk van-e, és azt kell mondanom erre, hogy tényleg elegünk van. De nem úgy, ahogyan mi ezt mondjuk, hogy a világ fejedelme állandóan azt mondja, hogy nem elég, hogy ember vagy, neked olyannak lehet lenned, mint az Isten. Hányszor jött ez ma is, vagy ezen a héten elénk, de még ma is érintettük. Ez az ördög hamissága. Miért ne lenne elég nekünk, hogy emberek vagyunk, és van egy atyánk? Miért ne lenne elég nekünk, hogy férfiak vagyunk és nők, férj és feleség, szülő vagy gyermek? Miért ne lenne ez elég? Miért ne lenne elég, hogy van ruházatunk és eledelünk? Miért ne lenne elég? Vizsgáljuk meg a szívünket. Miből van elegünk? És ki tudjuk-e mondani, igen, elegem van, de pozitívan. És boldogan, és bátran. Elegem van, mert az én Uram az Úr. A mindenható Úr. A fenséges Úr. Aki megelégített engem. Aki betöltött engem. Akinek a javai mind elegendőek. Péter apostol, amikor a levelét írja, akkor egy egészen más megközelítésből fogalmazza meg, hogy miből van elég, és egy picit figyeljünk erre, és néhány részletét hagy emeljem ki. Péter azt mondja, bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint éltetek. Most egy másik Péter mondja. Aláhúzom az apostolét. Bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint éltetek. Elég volt. Fejezzük be. Fejezzük be a pogány életet. Hagyjuk abba, ebből van elég. Ez már nem kell. Legyen elegünk ebből, hogy úgy éltünk, mint a pogányok. Csak néhányat hagy idézlek belőle, nyilván nem a teljesség igényével. Mit mond erről az ige, mit mond erről Jézus? Hogy tanította a tanítványait? Hogy állította szembe a pogány gondolkodást az általa adott gondolkodással? Mit mond Jézus? Ne aggódjatok tehát. És ne mondjátok, mit együnk? Vagy mit ígyunk? Vagy mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Milyen egyszerű, milyen csodálatos, milyen világos, milyen kiózanító beszéd ez. Hát mit képzelünk mi magunkról, de ez még csak-csak. Mit képzelünk mi a mi mennyei atyánkról? Hogy majd éhezni, szomjazni, öltözet nélkül? Hát aki fölruházza a madarakat, meg a mezőlilliomait. Rólunk nem viselk. Mit képzelünk róla? Kicsoda ő? Ki a mi Úrunk Istenünk? Jézus nem leleplezi ezt bennünk? Hát miért ne lenne hitünk benne? Miért kell nekünk aggódni? Miért kell nekünk kérdezgetni, vagy mondani? Hát minek? Miért teszed? Miért aggódsz? A pogányok szokása az, hogy a mindennapi dolgok felől aggódnak. A hívő ember szokása az, hogy először az Isten országát keresi, és az igazságát, és tudja, hogy minden ráadásul megadatik neki. Ez a hívő emberé. Ezt is tudjuk, így tudjuk. Hányszor hallottuk ezt az igét? Hányszor figyelmeztetett már? Hány ige hirdetés van a szívünkben erről? Hányszor olvastuk? Ki van téve a fali táblán? És mi van a mindennapokban? Mi van akkor, amikor aggódni kezdesz? És persze tette be bele nem csak az étel, ital, ruházat, hanem minden kérdését az életednek, ami mondjuk anyagi jellegű. Mit aggódsz? Pogány vagy? Vagy hívő? Keresed az Isten országát? Ezt foglalkoztat? Ez az első? Akkor nincs miért aggódnod. Isten ráadásul megadja. Megígérte. Szeret. Gondoskodik a világról, gondoskodik rólad is. És most mondanám tovább, de hagyj haladjak tovább, mert Jézus figyelmeztet másra is. Azt mondja, amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Hányszor mondtál már el valamit, és milyen terjedelemben? Minek? Nem hiszed, hogyha egyszer elmondod, elég? Azt gondolod, hogy, és bocsánat a kifejezésért, van, aki hallja, hallotta, hiszen az Úr imádság magyarázatánál ez többször előkerült, vagy gyülekezetünkben is már régen magyaráztuk, de benne volt. Hát azt gondoljuk, hogy lefáraszthatjuk az Urunkat. Annyit mondjuk neki, mint a gyerekeink, hogy apa, apa, kérnek még egy jégkrémet. Addig mondja, amíg, na jó, figyelj, hagyj már békén, menj már, vedd meg a jégkrémet. Nem, ugye így működünk mi? Így működik Isten. Uram, annyira kellene, de Uram, már annyiszor mondtam, Uram, még kérlek azt, és akkor utána az, na jó, jó, persze, megadom. Ez a pogányok szokása. Nekünk nem kell fárasztani Istent. Nekünk egyetlen szóval föl lehet sóhajtva mondani valamit, csak kiáltunk, meghallgat. Ki ő? Hiszed, hogy figyel? Hiszed, hogy nem kell bőbeszédűen sokszorosan kérni őt? Egyetlen szavunkat is meghallja. Egyetlen szavunkat. És természetesen a pogányok szokása az is, hogy a maguk fajtáját keresik és köszöntik. Ezt mondja Jézus, ha csak atyátok fiai köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Hát ez már eléggé tovább vezet minket. Jó nekünk testvéri közösségben lenni? Nagyszerű, csodálatos, felemelő, építő, bátorító, szükséges. De tudod, hogyha csak a testvéreiddel vagy közösségben, nem vagy több, mint a pogányok, akik a saját fajtájukkal együtt vannak, örömmel is köszöntgetik őket? Te vajon tovább lépsz-e? Te köszöntöd-e azt, aki még nem a testvéred? Te tudod-e, hogy küldetésed van ahhoz, aki még nem tartozik hozzád, vagy az Úrhoz? Mert a hívő szokása, hogy másokhoz odafordul, hogy küldetésben jár. És még hagyj terjesszem ezt ki, vagy még bocsánat, szűkítsem most. A gyülekezeten belül van egy kör, ahova én tartozom. Velük félszavakból értjük egymást. Összetartozunk. Nagyon szeretjük egymást. Kicseréljük a gondolatainkat, még a gyerekruhákat is, nagyon jól tesszük. De másokhoz nem lépünk oda. Másokat nem köszöntünk. Mások nem foglalkoztatnak, csak a saját körünk. Magunkon nem látunk túl, vagy a szűk körünkön. Ó, hányszor szorul össze a szívem, vágyom rá, hogy ne így legyen. Hogy figyeljük meg, milyen gazdag, milyen csodálatos a mi gyülekezetünk. Milyen sokfélék vagyunk, és vannak idősebbek, fiatalabbak, magányosok és családosok, de összetartozunk. Most is olyan jó ezt megélni. De újra mondom, ezen felül. Nekünk az is dolgunk, hogy tovább lépjünk. A pogányok szokása szerint élünk még mindig. Azt mondja Péter, ebből elég. Ne menjünk úgy haza, hogy ugyanúgy folytatjuk, hanem aggódás nélkül, Isten országa keresésével, bátor, egyszavas imádsággal, és másokhoz forduló lelkülettel. Legyünk azok, akik vagyunk. Aggódás nélkül, imádságban, mások megszólításában szolgáljunk. Ez ne elmélet legyen, amit most hallunk, hanem maga az élet. Mert ez a hívő ember valósága. És amikor úgy érezzük ebben, hogy nincs elég erőnk, nincs elég hitünk, nincs elég bölcsességünk, vagy nincs bátorságunk ehhez, valljuk ezt őszintén, tegyük le. És mondjuk meg, Uram, erőtlen vagyok. Mondjuk el bűnbánattól, hogy igen, Uram, én tényleg állandóan aggódom. Uram, én nem tudok csak ilyen cikornyásra imádkozni. Uram, én nem tudok csak magunk fajtával együtt lenni. Ezt mondjuk el, valljuk meg, kérjünk erőt, nem csak ebben, bármiben. És mondjuk el az Úrral, vagy az Úrnak, ahogyan elmondták a Biblia szereplői, hiszen Pál apostol is elmondta, hogy fölidézem a jól ismert igét, de elmondta ezt Mózes, emlékezzünk rá, részben idéztük, elmondta ezt Józsué, de elmondta ezt Gedeon, elmondta ezt Dávid, elmondta ezt Illés, elmondta ezt Jeremiás, elmondja minden hívő, Uram, erőtlen vagyok. Nincs elég erőm, nincs elég bölcsességem, nincs elég rávalóm. De olyan csodálatos, hogy az Úr azt mondja, hogy nézd, ha én veled vagyok, akkor mindenre elég. Minden. Mert én mindent megadok ahhoz, amiben téged én megbíztalak. Minden elég. És nem lesz baj az erőtlenséget sem. Sőt, nem hogy nem akadály az erőtlenség, hanem ahogyan Pál mondja, dicsekedhetsz vele, mert az erőtlenséged az én erőmnek készít utat. De nagy baj, ha nagyon erősnek érezzük magunkat. Nincs szükségünk az Úrra. Aki nem imádkozik, mindig arról tesz vallomást, hogy nagyon erős. És nem tudom, hogy tudjuk, hogy akkor a legerőtlenebb. És aki erőtlen és imádkozik, akkor a legerősebb. Mert tudja, hogy szüksége van az Úrra. Hogy nincs nélküle semmi. Hogy vele és általa történik minden. És amikor a Szentlélek felhatalmaz valakit, akkor a mindenható Isten lép be egy ember életébe, és hangzik az igei csodálatos üzenet, elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Nézzünk szembe azzal, hogy vajon elégedett, megelégített, vagy elégedetlen emberek vagyunk. Úgy tűnik, mintha lenne jó értelemben vett elégedetlenség, és van rossz értelmű elégedetlenség is, ahogyan így van ez az elégedettséggel is. Milyen hamis az, amikor valakinek semmi sem elég, és milyen rossz az, ha valakinek minden elég. Végletek ezek, nyilván most nem Isten ajándékáról beszélek, hanem az emberi megközelítésről. Sokszor nem vagyunk mentesek ettől, hiszen vannak olyanok, akiknek a selejtes munka is elég. Azért imádkozunk, és kérlek benneteket, hogy imádkozzatok ti is, hogy ilyen munkások ne jöjjenek a fasorba dolgozni. Akiknek minden elég. Nem számít, hogy milyen. Elég nekik, ha nem olyan, nem sikerült. Nekünk ez nem elég. Nekünk az az elég, ha valóban a dolog úgy végződik el, ahogyan arra Isten indít bennünket. De aztán van a másik véglet, hogy nem elég semmi. A tökéletesség sem elég. Ha már úgy tűnik minden, de az sem elég. És bizony bele tudunk szorulni a munkamániába, a tisztaságmániába, az egészségmániába. És a másik oldalon a lustaságba, a rendetlenségbe, az abszolút egészségtelen életmódba. És akkor hol van ebben a megelégedettség? Hol van ebben a idézőjelbe tetten, helyes út. Isten igéje arra tanít, hogy Isten szabadságra teremtett, és szabadságra hívott el, de ez a szabadság, ez a tökéletes függőség Istentől. Mert az emberi önállóság, rabság, minden látszat szabadsága mellett is. Ha nem Istenre hagyatkozik az ember, akkor húsba köti a saját vágya, a saját elképzelése. Kényszerűen cselekszik, vagy kényszerűen nem cselekszik. Az Úr Jézus szabadítása által pedig szabad, mégpedig úgy, hogy az ő tanítványaként Isten gyermek életet él. Isten lelke vezérli, igéje határozza meg a gondolatait, a cselekedeteit egyaránt. És vannak kérdések, vannak kihívások, mindennapiak és úgymond rendkívüliek, ezek természetesek, amik elénk kerülnek, de ezeket nem hitetlen módon válaszolunk, hanem hívő szívvel. Mint aki tudja, hogy Isten az ő szívében, az ő életében elégséges kegyelmet ad, elégséges bölcsességet ad, elégséges erőt ad ahhoz, hogy a rábízott dolgot elvégezze. A hegyi beszédben Jézus tanít arról, és ezt is fontos most még meglátnunk, hogy a hosszú élet, ez a megelégített és megelégítő hosszú élet, ez úgy lesz teljes, ha mi az ő szavára figyelve minden nap dolgával foglalkozunk, és nem foglalkozunk úgy a holnappal, ahogyan azzal nekünk nem kell foglalkoznunk. Emlékezzünk Jézus szavaira, mit mond? Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Elég minden napnak a maga baja. A megelégített ember különös megelégítéséről van szó. Arról van szó, hogy a mában kell nekem ezt megélnem, a holnapot holnap kell megélnem. A holnap utánt holnap után. Ezt tudjuk, hogy így van. Csak a foglalkozás, az előretekintés és az igazán abban való jártasság tekintetében úgy, hogy a mával kell nekem törődnöm, és nem a holnappal. A holnap kérdései majd holnap lesznek kérdések. Nem időszerűek a holnap kérdései ma, és nem időszerűek a holnap bajai ma. Vagyis nem érdemes aggódni a holnapért. Sőt, teljesen szükségtelen, értelmetlen, ezt mondja Jézus, és ami még ennél is súlyosabb, tudjátok, hogy a hitetlenségünk jele, ha aggódunk a holnapért. Idegi, gondolati energiáink pazarlása ez. És hiába való időtöltés. Miért? Mert a holnap felüli félelmeink nem származnak másból, mint abból, hogy mindennel számolunk, csak a mindenható Istennel, ami mennyei atyánkkal nem. Mert hogy a holnap nem a miénk, ahogyan a ma sem. A holnap az Úré. Mindenestől az Övé. És ha a mában azzal foglalkozunk, ami jön, tulajdonképpen többször foglalkozunk vele, mint ahányszor kell, ahányszor célszerű. Jézus azt mondja, hogy egyszer kell ezzel foglalkozni, akkor, amikor mává lesz. Ez az igazi függőség, de ez az igazi szabadság is. És itt nem az előrelátás hiánya van előttünk, hogy nem lehetne gondolkodnunk, hanem a hit biztos ráhagyatkozása. Vagyis tudom, hogy a holnapot az Úr hozza el, és a holnaphoz való kellő erőt, kellő bölcsességet, kellő rávalót Isten adja meg. Nem kell aggódnom érte. Nem kell előre gondolni, de én azt nem fogom bírni. Azt én nem fogom tudni végrehajtani. Azt mondja, hogy ne gondolkozz ezen. Ez nem a te dolgod. Bízd rá. Mire kell figyelnem? Jézus tanítása szerint mennyei atyámra, és az ő gondviselő szeretetére, ahogy ez megnyilvánul a teremtett világban, a levegőben, a földön, hogy rámutat Jézus. Mire kell összpontosítanom? Isten országára, az igazságára, a mindennapokban, a mindenkorimában. Ez nagyon fontos hangsúly. Ez a megelégített, hosszú élet, csodálatos ajándéka. És Jézus tudja, hogy mi két világhoz tartozunk. A látható és a láthatatlan világhoz. És hát felhívja a figyelmünket mind a kettő valóságára. De az a mi nyomorúságunk, ha minket a földi köt le, ahelyett, hogy a mennyei határozna meg. Mert az Isten országa és az igazsága, az a mennyei valóság, amely elsődleges, amely itt a földi valóságban elrendez, helyreállít mindent. Nem szabad figyelmen kívül hagyni egyiket sem, sem a földit, sem az égit. Csak a sorrendet kell helyesen felállítani. És nézd meg, újra és újra ugyanoda térünk vissza, ugyanoda vezet vissza minket az ige. Mivel kezded a napod, mivel töltöd a napod, mi az első az életedben, mi az első a gondolataidban, a mennyel veszed föl a kapcsolatot először, vagy a földdel. A mennyei dolgok foglalkoztatnak először, vagy a földiek. A hatalmas dicsőséget urat látod először, vagy az elit tornyosuló akadályokat. Hogy vagy sorrendben ezzel? Jézus azt mondja, hogy először őt nézd, vele foglalkozz, onnan meríts erőt, onnan kér tanácsot, ott kapsz oltalmat. Lásd őt, nézd őt, és akkor itt a földön tudni fogod, hogyan tudod végrevinni, ami rád van bízva. Miről feledkezem meg, ahogy élem az életemet? És mibe feledkezem bele? Elfeledkezem az Úrról, és belefeledkezem a földi dolgokba? Vagy belefeledkezem az Úrba, és akkor helyére kerülnek a földi dolgok? Mert a földi akkor van a helyén, ha a mennyi hatja át. Mi is így vagyunk. Mi is akkor vagyunk a helyünkön, ha a menny vezérel minket. És ha mi valóban Isten gyermekeként az ő tetszésére akarunk élni. Amikor az ige híre az első, és nem a hírek a rádióban vagy az újságban, nem az internet világában érkező hírek özöne, hanem a Bibliában hozzánk érő ige, akkor gyógyul az életünk, helyreáll az életünk. Kell tudnunk a világ híreiről is, de csak és kizárólag az ige, a mennyei hírek fényében. Történnek események, azt mondja Jézus, mielőtt eljön, lesznek jelek, amelyek jelzik, hogy majd érkezik. Milyen jó, hogy olvashatjuk Jézus preventíve, előremutatóan, előkészíti ezt. Ha nem tudunk az ige kapcsán arról, hogy mik a jelek, és milyenek a jelek, meg fogunk lepődni, félelem fog el, nem értjük, azt se tudjuk, milyen korban vagyunk, hova tartunk. Ha az ige határoz meg bennünket, fölfedezzük a világban azt, hogy Isten mit készít elő. Mi határoz meg? Mi foglalkoztat? Mi tölt be? Mibe feledkezel bele? A mában kell élnünk úgy, hogy az első mindig az Úr, és akkor megelégszik a szívünk. Akkor lesz elég látásunk, lesz elégséges bölcsességünk, lesz elégséges erőnk, lesz elégséges hitünk, rávalunk, lesz örömünk, békességünk. Mert tudjuk, hogy az Úr hozza el a holnapot, az ő kezében van a holnap, nem kell aggódni érte, magunkért sem, mert mi is az ő kezében vagyunk. Ez az igazi szabadság. Elég minden napnak a maga terhe. Elég minden napnak a maga baja és a maga lehetősége. Az elég azt jelenti, hogy nem kell ennél több. Ez pont ránk van szabva. Elhordozható. Az Úr így rendelte el. Ezért hát hallgasd az ő szavát, és figyelj rá, mert arra hívott el ezen a héten, hogy szabaddá tegyen. Szabaddá tegyen félelemtől, szabaddá tegyen az aggódástól, és nem sorolom tovább, mert csodálatos, hatalmas dolgok nyíltak meg előttünk. Szabaddá tegyen egészen arra, hogy bízz benne, hogy ragaszkodj hozzá, hogy támaszkodj rá, hogy elhidd, hogy elég, elég, minden elég ő benne, hogy elhidd, hogy elég az ő kegyelme, hogy elég az ő ereje, elég az ő jelenléte, elég az ő oltalma, elég az ő csodálatos megbecsülése, megdicsőítése, és így megelégít tartalmas, beteljesedő, hosszú élettel. Mivel ragaszkodik hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Kívánom ennek a boldog, megelégített, szabad életnek a valóságát mindnyájunknak. Amen. Megelégítetted a szívünket, oltottad a szomjunkat, megajándékoztad az életünket, felszabadítottad egész valunkat. Testünkben, lelkünkben tapasztaltuk, éreztük és érezzük, hogy mássá lettünk. Köszönjük neked, hogy elég nekünk a te kegyelmed. Az a meg nem érdemelt, lehajló szeretet, amivel te hozzánk fordulsz, nem érdemeinket, nem a bűneinket, hanem édesatyánk a te döntésedet, és azt a drága áldozatot látod és nézed, amit Jézus Krisztusban értünk is meghoztál. Kiengesztelted a szívedet, és te elfogadsz bennünket úgy, ahogy vagyunk, sok bűn alatt, mégis felszabadító szereteteddel, hogy megszabaduljunk minden bűntől, minden gáttól, minden akadálytól, minden gúzsba kötő erőtől, bilincstől, rabságból. És köszönjük neked, hogy te megelégítesz bennünket nap-nap után, hogy elég nekünk minden napnak a baja, és a holnapot te hozod el, és a holnapban is te áldasz meg. Kérjük, Urunk, hogy hagyd legyen ez nekünk valóban elég, és hagyd tudjunk erről vallani ebben a megelégítetlen szívű világban, ahol semmi sem elég. Mutasd nekünk, Urunk, utat, és segíts, hogy valóban ragyogjon az életünk, mint csillag a világon. Édesatyánk, Jézusért, megváltónkért kérünk, aki így tanított hozzád imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.